hogyha valaki eléri a 100 éves kort, és kívánom mindenkinek, aki hallgatja, látja ezt a tanítást, hogy egészségben és boldogságban érje meg a 100 évet, akkor persze nyilvánvalóan mit látunk, hogy a testnek lesznek bizonyos jelei, hogy elmúlt 100 év fölöttünk. Például ráncok jelennek meg az arcon, és mindenféle más testi jelek. Nem így volt Szára ősanyánknál. A Tóra azt írja, hogy 100 éves korában úgy nézett ki, mint 20 éves korában, olyan gyönyörű volt. Mint tudjuk, hogy egy nő és általában egy ember, de főleg egy nő 20 éves korában a legszebb. A Tóra azt is írja, hogy ez a spirituális életének volt köszönhető. És annak, hogy egy igazi cadiká, egy igaz ember volt Szára. Azt is írta egyébként, hogy 20 éves korában pedig olyan volt, mint egy 7 éves kislány. Nyilvánvalóan, hogy ez nem a szépségére vonatkozhatott, hiszen 20 évesen elég szép egy hölgy, hanem arra vonatkozott, hogy 20 évesen annyira bűnök nélkül volt, mint egy 7 éves kislány. Hiszen 7 éves korában egy kislánynak nincsenek bűnei. De vajon miért emelte ki a Tóra Szárának a szépségét? Miért beszélt egyáltalán, hogy mennyire gyönyörű Szára? Ráadásul említette a szépségét Rivkának is, és Ráhel ősanyánknak is. Hogy kerül ez a szépség a Tórában, amit tulajdonképpen spirituális dolgokról szól, és nem a szépségről? Akkor tulajdonképpen hogyan viszonyul a zsidóság a szépséghez? Először meg kell értenünk azt, nagyon fontos megértenünk, hogy egyáltalán miért csodáljuk meg a szépet. Ha egy szép embert látunk az utcán, vagy bárhol, akkor megcsodáljuk. De miért? Ha látunk egy szép környezetet, kilátást, akkor azt megcsodáljuk. De miért? A bölcseink azt úgy magyarázzák, hogy az örökkévaló ad egy megpróbáltatást először az embernek, hogy ezen az úton találja meg a spirituális teljességét. És amikor látsz egy szép embert, vagy látsz egy szép kilátást, akkor ezt a teljességet fogod látni. Hogyha valaki erre a teljességre, erre a törekségre törekszik, akkor ő megcsodálja azt a szépséget. Természetesen a szépségnek vannak és lehetnek rossz dolgai is. De alapjában véve a szépség, azt, hogy a szépséget megcsodáljuk, az egy pozitív dolog. Hiszen mit nézünk akkor, annak a gyökere abban van, hogy a teremtést csodáljuk, amikor valami szép dolgot nézünk és látunk. Hogyha van egy szép ember, tudja magáról, hogy szép külsőleg, viszont felülkerekedik az ő kísértésein, megpróbáltatásain, és mindent megtesz azért, hogy ne vigye őt rossz irányba, akkor a szépség nála nem csak, hogy nem hátrány, hanem kifejezetten előny. Hiszen ez azt jelenti, hogy bemutatja azt a teljességet, azt a harmóniát, ami a belső és a külső szépségét mutatja. Ez azt jelenti, hogy a zsidóság nem üldözi a szépséget. Nem tartja rossz dolognak a szépséget. Csak attól függ, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. Mit csinálunk vele? Hogyha megfelelően viszonyulunk hozzá, tehát nem célként tűzzük ki a szépséget, nem élet célunk. Ez azt jelenti, hogy nem ülünk egész nap a konditeremben, nem ülünk a szépségszalomban egész nap, akkor teljesen rendben van a szépség. Csak az időnket legfőképpen olyan dolgokra kell használni, amelyek előre visznek bennünket az életben. És itt át is kanyarodnék a második témára, az idő témájára. Hogy ez mennyire fontos az életünkben, az idő. Egyébként erről szeretnék majd egy külön tanítást a közeljövőben, mert ez egy rövid dolog lesz most, Szeretnék majd abban a tanításban eszközöket adni arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk a legjobban kihasználni az időnket az életünkben. Böcsénk azt mondják, hogy amikor az ember lejön a világra, akkor minden ember kap időt. A kérdés az, hogy ezt az időt mire használja. Ezt az időt használhatja arra is, hogy építse az életét, építse a spirituális életét, és használhatja arra is, hogy elpocsékolja mindenféle hülyeségekre. Hiszen az idő, az akár akarjuk, akár nem, az megy. Egy napot úgy is eltölthetsz, hogy kiülsz az erkére, és számolod a buszokat, hogy hány busz ment el aznap az erkélyed alatt, úgy is elmegy egy nap. Természetesen ezzel nem fogsz túl sokat épülni, nem fogsz túl sokat hozzátenni az életedhez. De egy napot úgy is eltölthetsz, hogy például tanításokat hallgatsz, olvasol, nézel, építed az életedet. Nagyon-nagyon nem mindegy. Hiszen akkor él igazán az ember, amikor építi az ő életét, a spirituális életét. Sajnos a rossz ösztön, ő mindig azt próbálja velünk elhitetni, hogy a legjobbat akkor csináljuk, hogyha a testi élvezeteknek próbálunk megfelelni. Mindig azt akarja mondani, hogy az evésre koncentráljunk, az ivásra, és más testi élvezetekre. De a lelkünk az pont az ellenkezőjét szeretné. A lelkünk az magasabb szintű dolgokat akarna. Szeretet, igazság, jó cselekedetek. Minden ilyen fajta dolog. És itt egy állandó harc van az életünkben a rossz ösztön és a jó ösztön között. Hogy melyik fog győzni? Attól függ, hogy melyiket fogod etetni. Ha rossz ösztönt fogod etetni, akkor az fog győzni. Ha jó ösztönt fogod etetni, akkor az fog győzni. Ami nagyon-nagyon lényeges, hogy az idő az az egyik legnagyobb kincs az életünkben, ezért nagyon fontos, hogy megfelelően igyekezzünk kihasználni a rendelkezésünkre álló időt, ami van minden nap, minden órát, minden percet és minden pillanatot. A harmadik téma, amiről szeretnék beszélni, az a párválasztás. Ugyebár ebben a heti szakaszban van az első date. Azt gondolom, hogy a párválasztás az egyik legfontosabb döntés az életünkben. De nem biztos, hogy ezt megfelelően tudatosan csináljuk, és tudatosan értjük ezt, pedig ez fogja leginkább befolyásolni a jövőnket, az életünket, az életünk minőségét. Éppen ezért jó lenne, hogyha ennek megfelelő komolysággal és ismeretekkel vágnánk neki a párválasztásnak. Ebből a párválasztásról egyébként van egy bővebb tanítás itt a Zsidó Virtuál Education a Magyar Hidebrut oldalán, aki úgy érzi, hogy érintett, javaslom, hogy azt is nézze meg. Most itt rövidebben szeretnék beszélni erről a párválasztásról, ami annyira-annyira fontos, életünk egyik legfontosabb döntéséről van szó. Ábrahám ősapánk, ahogy hallottuk Gyuritól is, elküldte Eliézert, hogy hozzon a fiának, az egyik ősapánknak, Izsáknak, Jichaknak feleséget. És megeskedte őt, hogy nem fog Kánoánból feleséget hozni. De miért? Nem tök mindegy, hogy honnan hozza azt a feleséget. Az igazság az, hogy nem. Hiszen Ábrahám pontosan tudta, hogy Kánoánban a nők egyszerűen rosszak. Rossz jellemvonásokkal rendelkeznek. Éppen ezért ebből megtanulhatjuk, hogy az első és legfontosabb kritérium a párválasztásnál az a jellemvonások. És a bölcseink azt is kihangsúlyozták, hogy ne higgyünk bizonyos isteni jeleknek. Sokszor halljuk azt, hogy isteni jeleket láttam és hallottam, hogy nekem ő a legmegfelelőbb pár az életemhez. Tegyük ezt oldalra, hagyjuk ezt. Próbáljunk koncentrálni nagyon komolyan, és próbáljuk megvizsgálni, hogy ki lehet az, aki a legmegfelelőbb pár lehet az életünkhöz. Vajon Eliézer honnan tudta azt, hogy Dafka Rivka lesz a megfelelő pár, legmegfelelőbb feleség Izsák számára? Ő látta azt, hogy Rivka nem csak a jó cselekedetek embere, hanem ennél több. Egyszerűen művésze volt a léleknek. Hiszen amikor találkoztak, amikor megérkezett Eliézer a tevéivel, a hosszú útról, és meglátta Rivkát, akinek a tetején volt egy vizes korsó, és nehéz vizet vitt a fején, és kérte, hogy adjon neki vizet, akkor Rivka mit csinált? Rivka mondhatta volna azt, tessék, ott a víz, szolgáld ki magad. Ahogyan sajnos a legtöbben lehet, hogy ma is ezt mondanák. De Rivka nem ezt tette. Rivka mit csinált? Ő adott vizet Eliézernek, és megitatta a tevéit is. Kvázi ezzel ő kifejezte, hogy nem csak azt csinálta meg, amit kértek tőle, hanem annál többet is. Annál többet is megtett. Ezzel gyakorlatilag bizonyította az ő jó szívűségét. Az egyik legfontosabb dolog a párválasztásnál azt megnézni, hogy milyen emberről van szó, mennyire jó szívű. Sajnos a párválasztás során sokszor elkövetünk egy óriási hibát. Mégpedig azt, amikor a jellemvonásokat kellene megvizsgálnunk. Mit csinálunk ilyenkor? Azt nézzük, hogy a jelölt hogyan viselkedik velünk. Na de azt meg kell értenünk, hogy minden ember a házasság előtt valahol színész, hiszen meg akarjuk szerezni a másikat. Így aztán nem azt kell nézned, hogy hogyan viselkedik veled, hanem azt kell nézned, hogy hogyan viselkedik a természetes környezetével. Hiszen, hogyha csak veled viselkedik szépen, és mindenki mással nem, akkor tudnod kell, hogy a te szavatossági időd is csak az esküvőig tart. Utána ugyanolyan rondán fog viselkedni veled is, mint a többi emberrel, aki a környezetében van. Ezért azt kell nagyon megfigyelned, hogy a szüleivel, a testvéreivel, a barátaival, a munkatársaival, vagy akár egyszerű emberekkel az utcán hogyan viselkedik. És hogyha velük rendesen viselkedik, segítőkész, szeretetet mutat irántuk, és érdekli a problémáik, akkor biztos lehetsz benne, hogy ő egy jó szívű ember, és nyugodtan házasságot köthetsz vele. Ahogy láttuk Rivkánál azt a jó szívűséget, ő nem csak arra gondolt, hogy azt megtegye, amit kértek tőle, azt az úgynevezett kötelezőt, hanem annál többet is, megitatta a tevéit is, ezzel jelezve, hogy ő neki mindenki és minden fontos. Ő nem csak magára gondol, hanem másokra is. És ez egy nagyon-nagyon fontos tényező, amikor párt választunk magunknak egy életre. Most röviden szeretném összefoglalni 4 pontban, ami azt gondolom, hogy a legfontosabb a párválasztást illetően. Ha ez a 4 pont sikeres, akkor nyugodtan kitűzheted a házasság időpontját. És mazáltod. Az első pont, amiről beszéltünk, és a legfontosabb, ez a jellemvonásnak az alapos megvizsgálása. Ebből is bölcseink elsőként említik azt, hogy megnézni, hogy mennyire dühös az az ember. Mert hogyha az első alkalommal, amikor nem szépen nézel rá, és repülnek a tányérok a fejed felett, vagy éppen feléd, akkor azt gondolom, hogy ez a házasság nagyon-nagyon nehezen fog tudni működni. Természetesen vannak más jellemvonások is, amit érdemes és nagyon fontos megvizsgálni például mennyire nagyvonalú valaki, és nem túl fukar, és stb. Stb. De a legközpontibb ez, a jellemvonásokból az, hogy mennyire dühös típusú egy ember. Erre vannak technikák, megtalálod itt a Zsidó Virtuál Education Magyar Hidabrut oldalán. A második pont, ami szintén nagyon-nagyon fontos, és sokan nem gondolnak rá, az az istenfélelem. Mégpedig két szempontból. Az egyik az, hogy amikor feszültség van a pár között, már pedig minden házasságban előfordul ilyen, hogy feszültség van, akkor az egónak kisebb szerepe lesz. Miért? Mert ott van közöttük felül az örökkévaló. És akkor megkérdezi az ember valójában, mit szeretne az örökkévaló? Azt szeretné, hogy mi háborúzzunk, vagy azt szeretné, hogy családi béke legyen köztünk. Az előző heti szakaszban megkaptuk rá a választ, hogy mennyire fontos az örökkévaló szempontjából a családi béke. Az egyik legfontosabb dolog. A harmadik, még itt a második része az istenfélelemnél miért olyan fontos még, különösen napjainkban, amikor bizony nagyon nagyok a kísértések. Meg kell mondani őszintén. És minden házasságban előfordul olyan, hogy vannak feszültségek, nem a legjobb időszakát élik. És hogyha nincs ez az istenfélelem, és valaki rámosolyog az emberre, és rögtön az ágyába kerül, akkor ennek a házasságnak vége lesz. Kell egyfajta istenfélelem az emberben, aki tudja azt, hogy lehet, hogy más nem lát. Lehet, hogy a párom nem látja ezt. Lehet, hogy a szomszédom nem látja, a barátom nem látja, de egy valaki biztos, hogy látja. Az az örökkévaló. És ez visszahúzza az ilyen dolgoktól, és könnyebben felülkerekedik az ilyen megpróbáltatásokon, kísértéseken. A harmadik pont is szintén nagyon fontos, az pedig a kommunikáció. Megnézni azt, hogy mennyire gördülékeny a kommunikáció közöttetek. Hiszen tudnotok kell, hogy a házasság után az egyik legfontosabb, legközpontibb dolog, ami lesz nálatok, az a kommunikáció. Ha nem lesz jó kommunikáció közöttetek, akkor valószínűleg nem fog tudni ez a házasság élni. Ezért nagyon fontos megnézni, hogy mennyire kellemes a kommunikáció közöttetek, mennyire kellemes beszélgetni egymással, mennyire gördülékenyek ezek a kommunikációk. És végül a negyedik pont, az pedig az a külső megjelenés. Vigyázat, nem szépségkirálynőket keresünk, nem férfi modelleket keresünk. Egyáltalán. De természetesen muszáj, hogy azért tetszen az a másik külsőleg, legalább minimálisan. Nem kell, hogy rögtön beleszeressél a külsejébe, és rögtön külső jegyeibe, és rögtön szerelmes legyél bele, mert sokszor még utána problémákat okoz, de azért mégis kell, hogy minimálisan legyen egy külső vonzalom is közöttetek. Mert enélkül nyilván nem fog menni. Így aztán ez a négy dolog, a legfontosabb, azt gondolom, a párválasztást illetően, összefoglalva, az a jellemvonások megvizsgálása, az istenfélelem, a jó kommunikáció és a külső vonzalom. Ha mindez megvan, akkor egy dolog maradt hátra, mazel tov. Nyugodtan tűzzétek ki az esküvő napját, és nyugodtan mehettek a hüpe alá, és esküdhettek. Nagy valószínűséggel egy jó házasság lesz ebből. Minden nap erősítenünk kell a lelkünket. Miért? Mert soha nem tudhatod, hogy mit hoz a holnap. Ma van családod, Isten őrizzen, honnan tudod, hogy mi lesz holnap? Ma van megélhetésed, holnap nem tudhatod, hogy mi lesz. Bármi jöhet az életben, viszont ha erős a lelked, akkor semmi és senki nem dönthet le téged. Ha gyenge, Isten őrizzen, akkor abból nagyon nagy problémák lehetnek. Ezért javaslom, hogy maradjatok természetesen a Zsidó Virtuál Education Magyar Hidabrut oldalán is, ahol most egy nagyon érdekes, izgalmas és nagyon hosszú sorozat van Zamir Cohen rabbi tanításai alapján, hogy a tudomány hogyan igazolja a Tóra igazságát. Nagyon izgalmas. A tudomány évszázadokon keresztül igyekezett és igyekszik cáfolni a Tóra igazát. De elárulok nektek valamit. Eddig nem sikerült nekik, ezután se fog sikerülni. Lehet, hogy van még olyan, amit a tudomány nem fedezett föl, sok sikert nekik, még van idejük, hogy felfedezzék mindazt, ami a Tórában le van írva. De abban biztos lehettek, hogy minden, ami ott le van írva, az, hogyha a tudomány nem is fedezte föl, az biztos lehetsz benne, hogy az mindig az.